Nem is tudtam rólad, hogy történész, illetve régész szerettél volna lenni. Feltétlenül kell a történelem szeretete ahhoz, hogy ezeket a könyveket hát így bevállalja az ember. Mert hogy Bolya egy picit olvasmányosabb, az egy dolog, de Dzsuvara talán már filozófikusabb.
Dzsuvarával kapcsolatban meg is torpantam egy kicsit, amikor első ízben így egy szuszra végigolvastam az eredetit, főleg arra gondolva, hogy a Bolya köteteknek azért hát a fogadtatása az sokkal egyértelműbb volt. Harmadik kiadását is megérte az egyik Bolya kiadvány. Kételjeim voltak, valós kételjeim. Főleg az egyik fejezete az nagyon száraznak tűnt, és továbbra is eléggé elvont. Aztán, amikor elkezdtem dolgozni a szöveggel, akkor csillantak meg azok a kis saját életéből, vagy akár a világtörténelemből előhalászott, tényleg frappáns kis mozaik kockák, amelyek arra világítanak rá, hogy mennyire relatív az a tudás, amit egy történész összegyűjthet egy bizonyos korról, vagy egy eseményről akár. Egy adott pillanatban szinte már azt gondoltam, hogy Dzsuvara nem más, mint egy megveszekedett agnoszticista, és Abovo úgy gondolja, hogy nem lehet csak a felszínt megvakarni, és abból valami előtűnik, de hogy a lényegi dolgokra soha nem fogunk rálátni. Aztán nyilván a kötetnek a kicsengése az, hogy ezen még mindig érdemes ennek dacára dolgozni, akár úgy is, hogy miközben a történész munkálkodik, és valójában az életét teszi rá, hogy azzá váljon szakemberré, tudatában kell legyen annak, és talán tudatában is van egy némely közülük, hogy egy-két generáció alatt az ő ópusza az okafogyottá válik, mert vagy egy másfajta trend jön a történelemmel, felfogás szempontjából, a történetírás szempontjából, vagy egyszerűen olyan kutatási módszerek jelennek meg, legyen az akár régészet szempontjából, vagy akár az is megtörténhet, hogy egy olyan dokumentum bukkan fel, amit ő nem tudott fellelni, és egyszerűen dugába dől az egész szinte egy életre szóló munkája. Teljesen más fényben fogja feltüntetni mindazt, amit ő amúgy az addig ismert adatokból nagyon akkurátusan felépített. Ha meg tudnám fogalmazni a fordítás után a sommás véleményemet, az, hogy nagyon drukkolok a történészeknek, és szinte azt is mondhatnám, hogy már nem is sajnálom, hogy nem lettem régész vagy történész. Persze, hogy ez egy olyan intellektuális erőfeszítés a történész, aki miközben arról gondolkodik, hogy a közelmúltnak, vagy akár távoli múltnak valamelyik szeletét ő maga is megértse, meg is értesse ugye az olvasóval, vagy az egyetemi hallgatóval adott esetben, arra kell törekednie, hogy a saját világlátása, az előítéletei, a családi neveltetéséből hozott háttér minél kevésbé reflektálódjon, tehát hogy a történész, mint ember, az azért maradjon a háttérben, lehetőleg. Ugyanakkor meg azzal is számolnunk kell, hogy tényleg húsvér szakemberekkel van dolgunk, ahol a részrehajlás, a rögeszmék akár jelen vannak, vagy legalábbis ezeknek a veszélye idézőjelben állandóan ott van, ezzel mindig szembesülni kell. Az is érdekes lehet egy adott pillanatban, hogy ha végre a történészek leülnének, és akkor például arról lenne egy kerekasztal, hogy mettől meddig is hogyan érdemes történésznek lenni, melyek azok a minimális elvárások, amitől egy adott pillanatban azt mondja az ember, hogy ugye, hogy velem is van, hogy érdekel mód felett a történelem, és van egy másik kategória, aki úgy műveli is ezt a történelmet, vagy történetírást, mint szakmát. És el tudom azt is képzelni, hogy akár a történészek gondolkodásában, vagy saját magukról alkotott imidzsén is lehet, hogy módosítana az, hogyha a peremről lennének kommentárok, vagy akár szankciók, hogyha úgy hozza a helyzet. Az az igazság, hogy ez egy kemény kompenzáció nálam. Nem lehettem azt, tehát akkor fordítom azt, amit nem lehettem. röviden ez ennyi, és nyilván, mivel rádiósok között vagyunk, az sem elhanyagolható tényező, hogy a napi sajtó monotóniája vagy bejáratott menete mellett azért az embernek időnként igénye van egy másfajta intellektuális kihívásra, és hát ezt így élem meg tulajdonképpen, hogy az agyamnak van gyanúm szerint egy olyan rész, amit nem használok ugye a napi újságírás, legyen az rádiós vagy írott sajtó folytán, vagy művelése közben, és akkor ez úgy fárasztó is, mert ugye mindig ki kell szorítani az időt rá, de ugyanakkor üdít.
Na igen, ezt mondtad vagy 2 éve, hogy ezzel pihensz, tehát tulajdonképpen
igen,
éjszaka.
Mert hogy a bioritmusom olyan, hogy én egy ilyen éjszakai munkás vagyok, akkor csendesedik el körülöttem is a világ, meg a szöveg is bennem. Tehát akkor hallom, akkor érzem, akkor tapintom ki, akkor jövök rá, hogy mi csúszott el az előző mondatban. Lehet, hogy napközben beugrott, hogy ott nem azt a szerkezetet kellett volna, vagy nem azt az értelmezést nyújtani, és akkor egész nap igyekszem valahol tartalékolni, hogy este aztán tudjam korrigálni az előtti munkámat. Ha tőlem telne, én nagyon is el tudnám képzelni magam fő szakmában fordítóként, és most nem csak a történelmi tárgyú munkákra gondolok, hanem volt néhány versfordítás is, de hát ezek csak ilyen hangulati dolgok voltak. Jött egy-két szöveg velem szembe, és akkor settében ott lefordítottam.
Jó, de apropó, te kicsit költő is vagy azért, úgyhogy nem csodálom, hogy verseket is fordítasz. Meg szép irodalmat talán szeretnél?
Igen, eddig nem publikus, de most premier, hogy kimegy a sajtóba. Igen, csak fontolgatom egy rövid próza kötetnek a fordítását. Nem mondom el a szerzőt és a címet, mert így érdekesebb, de igen, csak munkál bennem ez, hogy egy kicsit váltani. Lehet, hogy azért is, hogy utána aztán még nagyobb lendülettel térjek vissza netán egy következő bolya kötethez, mert hogy most Nyágu Dzsuvárát nyilván érdemes lenne még fordítani, de azért ugye ő már 101 évesen alig ha fog újabb kötettel megjelenni. Legfeljebb majd gondolom az életművéből, a ki nem adott munkáiból várható majd, ha eljön az ideje egy posztumusz. Ott még elképzelhető, hogy lesznek meglepő szövegek.
Mondtál egy olyat mindkettejük kapcsán, Dzsuvára és Bolya kapcsán is, hogy távolságtartás, meg hogy családi háttér, stb. Azért nem mindegy, hogy ők ketten milyen családi háttérrel rendelkeznek, azt hiszem. Tehát, hogy ez az idézőjeles, kicsit felforgató történetírást és értelmezést képviselik, nem?
Persze, mindketten, ha úgy tekintünk, hogy ugye mögöttünk van egy kommunista időszak, mindketten ennek a periódusnak a megszenvedői a maguk módján. Az egyik ugye exiliumban éli át, több mint 40 évig ezt az állapotot, a másikuk pedig egy ilyen, hát jószerivel egy ilyen belső elzártságban, hiszen Bolyának is ugye egy jól szituált polgári rétegből származó gyerekkori élményvilága van, amire aztán rájön az, hogy egyre szűkülnek a lehetőségek, és hogy igazándiból egy megtűrt habitusban nevelkedik fel, ami biztos, hogy befolyással volt arra, hogy hogyan gondolkodott a továbbiakban erről.
Mennyire volt emészthető számodra Dzsuvára első olvasatra? Egyáltalán mennyit kellett emészgessed? Mert Bolya olvasmányos, ő visz minket, és élvezzük. Ez picit mélyebb, és egy kicsit filozófikusabb.
Küzdöttem néhány mondattal, meg újraolvastam, meg szerencsém van, hogy az Erdélyi Belterj az könyvkiadásban is jelen van. Tehát, hogy a kötet szerkesztője, vagy a kiadó felelős szerkesztő, ez a feleségem is, és akkor az ő rendkívüli jó magyar nyelvérzéke az fantasztikusan sokat segített abban, hogy én éreztem, hogy az a mondat mit hoz, időnként késztetést is arra, hogy azt úgy megragadjam, ő megjött és mondta, hogy ez így magyarul nem fog átjönni, ez ne erőltesd ebben a formában. Ez egy jó, izgalmas, időnként vitákra is okot adó együttmunkálkodás volt. Az elvontságból adódóan van egy olvasói recepció szempontjából is egy ilyen plusz provokáció. Tehát tényleg messze nem azt a regisztert kell elvárni, mint a Bolya szövegek esetén, de megéri. Még úgy is, hogy újraolvasva, tehát a fordítást sem biztos, hogy első pillanatban az olvasó egyből érti, és van rá esély másodjára, hogyha megint neki lendül, azért átjön és be tudja fogadni a szöveget.
De már fordítottál azért szép irodalmat is. Mi a kihívás? Inkább szakszövegben, inkább történelmi szövegben, és egy irodalmi szövegben, mert különbség nyilván van a kettő között.
Dzsuvara és Bolya esetében is van a szakkifejezéseken kívül egy sajátos hangzása a szövegnek, magának a szövegnek, ahogyan megszólalnak. Szép irodalomnál ott van egy nagy csapda helyzet. Még a 80-as évek közepén fordítottam egy gyűjteményes kötetbe, akkor egyetemistaként, egy rimai szöveget, egy manierista szöveg, ami hát a mondatai túl burjánzanak, ugye középkori szövegről van szó. De arra emlékszem világosan, hogy a szobatársamnak így olvastam fel, és ordított, hogy hát nem értem, ez nincs románul. Mert hogy akkor ott az volt a gond, hogy román manierizmus nem volt, és nekem ki kellett találni egy ahhoz fogható, túl barokkosan megszerkesztett, túl burjánzó mondatszerkezetet és diskurzust. És ilyenkor hozzáteszel, úgymond, társszerzővé lépsz elő. Ugyanaz volt a helyzet, amikor a diplomamunkámat írtam, mert egyszerűen elmondták, hogy azt meg lehet védeni magyarul, de akkor biztos 9-est kapok rá. Ami nyilván az akkori kihelyezési rendszerben azt jelentette, hogy jóval kevesebb eséllyel sikerül erdélyi, úgymond katedrát, munkahelyet megfogni. Hát ezt a rizikót nem vállaltam akkor, mert a bemutatott dolgozatot egyedül a dolgozatvezető tanár értette volna, többiek ugye a grémiumból bármilyen jóindulatúak is lettek volna, nem. És azért 80-as évekről szól Bukarestben. Na hát akkor Józsika Miklóst ugye elkezdtem románra fordítani, aminek megint az a vicces vagy tréfás oldala, hogy a Józsika korábban román regényről beszélni elég meredek próbálkozás, úgyhogy ki kellett találni egy olyan nyelvezetet, jelzős szerkezettől elkezdve. Nyilván hát a korabeli szakkifejezések is, ugye, nemesi társadalomról szóló regényt, akkor, amikor még a bolyárság is alig fejlődött ki túlfelől, vagy nem akként és nem úgy. Nyilván hát ez egy dolgozat volt, ugye részleteket kellett, ugye hangulatot ugye érezzék a zsűri tagok, de tanulságos volt az is. Tehát ezek a, mondjuk az extrém példák. Na, hogyha errébb jössz is a kortárs irodalommal szembesülsz, akkor nyilván ott van, hogy Goethe részkút fordítani, már csak azért is nem lehet, mert jó értelemben rászáll egy-egy fordítás, akkor nem hogy kisajátítja meg, de adott, hogyha már az első sikeres lett és jó lett, vagy minimum megküzdött vele, és kiadták, akkor már értelemszerűen jön a következő felkérés, akkor ugyanaz a fordító kapja meg. De visszatérve arra, hogy kortárs, ott is az van, hogy például el kell gondolkodni azon, hogy egy bukaresti echte intellektuel sikeres nőgyógyászból lett prózaírónak az életérzését, vajon egy budapesti olvasó közönség, mennyire, most már csak a két nagyváros okán, ugye, hogy méreteiben körülbelül olyan millióban élnek, hogy fogja ezeket a jelzéseket, hogy átjön-e neki az, ami a másik természetesnek, magától értetődőnek, humorosnak, vagy akár tragikusnak tekint. Ezek örök dilemmák. Nem az, hogy most az a mondat, vagy az a párbeszéd, vagy az a leírás, az mennyire klappol, mennyire illeszkedik, vagy hogy a fejezetek egymás között milyen feszültséget hoznak össze, és az egésznek van-e íve, vagy nem milyen gondok vannak, hanem hogy az a feeling, amit az a szöveg nekem, aki én délen éltem 6 évet, nyilván többet mond, mint bárkinek, Erdélynek, aki csak úgymond delegációba megy Bukarestbe 2 napra, és borzadva jön vissza a meleg és kényelmes, és akár posványos erdélyi közegbe. Ilyen gondokkal is küzdködhet egy fordító, amikor azt mondja, hogy belevág egy kortárs szerzőnek a fordításába. De megéri, mert ezek mind olyan kis szellemi meccsek saját magaddal, hogy nem csak a nyelvi találékonyságodat teszi próbára, s időnként nagyon is, hanem hogy hosszabb ideig, úgy ahogy ugye most visszautalok a történészre, bele tudja helyezni magát abba a közegbe. Nem hiszem, hogy egy fordítónak elég az, hogyha saját magához közel engedi a szöveget. kicsit el kell vesszen benne, hogy újra megtalálja magát, és aztán azt a formát, amivel már a fordítás révén az olvasó elé lép.
Kívánod néha azt, hogy közelebbi viszonyba, személyes találkozásig is eljussál azokkal, akiket fordítasz?
Igen, nem egy ilyen könyvfesztiválos szervezet, vagy bármilyen író-olvasó találkozó. Illetve nyilván az ember azt is elvállalja, mert hogyha helyzet úgy hozza, akkor nem lehet ebből kihátrálni. De egy ilyen foteles, lazább beszélgetésben biztos lenne egy kis lapocska, ahol néhány jegyzetem lenne, és hát egyrészt szakmailag is ugye kíváncsi lennék, hogy akkor éppen abban a dialógusban mire gondolt, amikor azt úgy hagyta, vagy úgy oldotta meg, ahogy. De hát ennél azért jóval mélyebben szeretném megismerni, vagy mögéje nézni a szövegnek is, meg a szerzőnek is. Tehát, hogyha kialakul esetleg egy ilyen dialógus, akkor azzal sokkal több lennék, vagy sokkal átfogóbb lenne az a róla való tudásom. És ez nem azért, hogy most akkor utólagosan kapjam a visszaigazolást és a megnyugtatást, hogy az jól van, hanem hogy kiteljesedjen, mert ez ugye egy szelet, amit elénk tár egy kötet erejéig valaki, sokkal több egy ember, mint egy akár egy polcnyi vagy egy falnyi könyvtár szerintem. Ami mögötte van, az legalább olyan érdekes, és hát nyilván itt bejön az is ugye a napi riporteri reflex, hogy azért lennének még kérdéseim.